Erőszak nélkül telt az éjszaka Kijevben, valószínűleg megállapodás született egy átmeneti kormányról és az előrehozott elnökválasztásról. Felívelő korszak előtt áll Magyarország, jelentette ki Orbán Viktor a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Szombat este kiderül, melyik dal képviseli Magyarországot a májusi Eurovíziós Dalfesztiválon. Jó napot kívánok! Viszonylagos nyugalomban telt az éjszaka Kijevben. Meg nem erősített hírek szerint azonban az elmúlt órákban ismét szorványos lövöldözést lehetett hallani a városban. Mutatjuk a kijevi majdant a függetlenség terét élőben. Ismét hatalmas a tömeg, a színpadon szónokok beszélnek. A tömeg többször azt skandálta, hogy mondjon le Janukovics, vagyis egyelőre úgy tűnik, nem elégednének meg semmiféle köztes megoldással. Kiszivárgott hírek szerint folyamatosak a tárgyalások Viktor Janukovics elnök és az ellenzékiek között, de megegyezésről egyelőre hivatalos hírek nincsenek. Délelőtt botrányba fulladt a parlament ülése. Összeverekedtek a kormánypárti és az ellenzéki képviselők, amikor az elnök hatalmának korlátozásáról kellett volna szavazni. Következnek részletes beszámolóink, és kapcsolunk magyarokat is Kijevből. Erőszak nélkül telt az éjszaka tehát az ukrán fővárosban, a rendőröket visszarendelték az utcákról. A tüntetők azonban nem hagyták el a függetlenség terét, és folytatják a barikádok építését.
Éjjel és a délelőtt első felében nem voltak harcok a kijevi belvárosban. A rendőrök is eltűntek a függetlenség terének közeléből, miután az ukrán parlament éjszaka visszahívta a rendfenntartókat az utcákról, és megtiltotta, hogy civilekre támadjanak. A parlament törvényt hozott arról is, hogy a vérontás felelőseit bíróság elé kell állítani. A kormánypárti padsorok már éjszaka is üresek voltak. Hajnali sajtóhírek szerint Janukovics pártjának tagjai és kormányközeli oligarchák közül többen elmenekültek Ukrajnából. A csütörtök volt a 3 hónapja tartó ukrajnai zavargások legvéresebb napja. A belügyi alakulatok már mesterlövészeket is bevetettek a tüntetők ellen, de sok rendőr is meghalt a harcokban. Az ukrán hatóságok szerint az elmúlt 3 napban 70-80 áldozatot követeltek az összecsapások. A külföldi hírügynökségek azonban 100-nál is több halottról számoltak be. A harcok idején Kijevbe érkezett a lengyel, a francia és a német külügyminiszter, hogy Viktor Janukovicssal tárgyaljanak. Néhány órával később Donald Tusk, lengyel miniszterelnök jelentette be Varsóban, hogy a megbeszélések eredményt hoztak. Janukovics elnök hajlandóságot mutatott arra, hogy még az idén előrehozott parlamenti és elnökválasztás legyen Ukrajnában, mondta a lengyel kormányfő. A tüntetők ezután szabadon engedték azt a 67 rendőrt, akiket néhány órával korábban ejtettek túszul. A rendőrök elengedése miatt vita alakult ki a tüntetők között. A radikálisabb csoportok ugyanis azt akarták elérni, hogy bebörtönzött társaikért cserébe engedjék csak el a túszokat. Éjszaka már nem voltak harcok, de a demonstrálók tovább erősítették a barikádjaikat, mert egyelőre nem hiszik el, hogy valóban megegyezés született. Ezt az egyességet nem írta alá senki, sem a házelnök, sem az államfő. Talán éppen azt várják, hogy a tüntetők megtámadják a kormányépületeket, és újra kezdődjön a vérontás, mondja hitetlenkedve ez a tüntető. Délelőtt az ukrán elnöki hivatal is megerősítette, hogy megállapodás jött létre az éjszakai tárgyalásokon.
Adásunk alatt érkezett a hír, hogy Janukovics elnök előrehozott elnökválasztást jelentett be, és beleegyezett egy nemzeti egységkormány megalakításába. Magyarország folyamatosan követi az ukrajnai eseményeket, különös tekintettel a kárpátaljai magyarokra, akiknek körében aggodalom van, de nyugtalanság talán nincsen, mondta a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában a miniszterelnök. Orbán Viktor arról is beszélt, hogy egyelőre nem érkezett hír tömegesen bajba jutott családokról. Folyamatos a kapcsolattartás az ukrán hatóságokkal, az ellenzéki pártokkal és a környező többi országgal is. A kormányfő hozzátette, a kormány célja az, hogy vigyázzon a kárpátaljai magyarokra.
Ugye az alkotmány világosan fogalmaz, amely azt mondja, hogy a magyar kormány felelősséget visel a határon túl a nagyvilágban élő magyarokért. Mi mindenkire figyelünk, úgyhogy mi föl vagyunk készülve minden eshetőségre. Szemléztem a határőröket, a rendőröket, jártam benne a kórházakban, megnéztem azokat a helyeket, ahol szükség esetén bajba jutott embereket el lehet helyezni.
Továbbra is Kijev belvárosában van az MTI fotóriportere, aki azt tapasztalta a függetlenség terén, hogy sokan vannak, és viszonylagos nyugalomban várakoznak az emberek. Belicai László reggel a Szent Mihály székesegyházban járt, ahol a sérülteket látják el, és ahová az adományok érkeznek.
Egyház, amit berendeztek, tulajdonképpen egy ilyen egészségügyi központtá, illetve oda mennek be mindenfelől az országból, vagy legalábbis Kijevből bejövő ilyen adományok, ruhaadományok is például. Szemtanúja voltam annak, hogy éppen ilyen egészségügyi oktatást, elsősegély oktatást tartottak a templomban, gyógyszereket szortíroznak, meg betegeket látnak el. Illetve még egy érdekes szituáció volt, amikor kijöttem a reggel 9 környékén, itt a Szent Mihály templom előtti téren, ott éppen rendőrök voltak, akik átálltak hát egy tüntetők oldalára. Tulajdonképpen ilyen nemzeti színű szalagokat kötöttek a karjukra. A függetlenség terén vagyok, és beszélnek folyamatosan szintén a színpadon, de ez mindig is így volt. Egyébként teljes béke honol, vagy vihar előtti csend, ezt így nehéz kiszámolni. Jó az idő, és nyilván ezt azért valamennyire élvezik az emberek most. Pihennek, esznek, isznak.
Kiürültek a boltok polcai és a készpénzautomaták az ukrán fővárosban, erről számolt be a Híradónak a kijevi Magyar Egyesület elnöke. Vas Tibor azt mondja, a 3 hónapja tartó tüntetések hatását eddig csak a belvárosban lehetett érezni, de az erőszak továbbterjedésével Kijev utcái egyre kihaltabbak.
A mindennapi életben eddig ezek a feszültségek elsősorban a belvárosra korlátozottak. A tegnapi nap folyamán sajnos a tegnapi események hatására, ez most már érződik a város egész területén. Különböző hírek, álhírek szállnak, kapnak nap publicitást. Az ellátásban is érzékelhető már bizonyos fennakadás, viszont ami jó, a forgalom visszaállt. Beindult a metró, tehát működik most már egész nap a metró, és a forgalom is úgy, ahogy normalizálódott.
Gyertyagyújtással emlékezik az ukrajnai áldozatokra a Fidelitas és az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség. A közlemény szerint a budapesti egyetem téren 18 órakor kezdődő csendes megemlékezés egyben kiállás a kárpátaljai magyarokért. A két ifjúsági szervezet elutasítja az erőszak minden formáját, továbbá elfogadhatatlannak tartja, hogy politikai meggyőződésük miatt fiatalokra lőjenek. Pénzadománygyűjtést indított az Ökumenikus Segélyszervezet az ukrajnai humanitárius segítségnyújtás támogatására. A 1353-as adományvonal tárcsázásával hívásonként 250 forinttal lehet hozzájárulni a gyűjtéshez. Az interneten pedig a segélyszervezet.hu oldalt felkeresve tetszőleges összeget lehet felajánlani átutalással vagy csekkbefizetéssel. 1 millió forintot visz magával Kijevbe a Baptista Szeretetszolgálat 4 fős csapata, amely ma indult Ukrajnába. A pénzzel a sérültek ellátásában dolgozó baptisták munkáját segítik. A Szeretetszolgálat gyűjtést indított az ukrajnai áldozatok megsegítésére a 1355-ös adományvonalon. Egy hívással vagy egy SMS küldésével 300 forinttal lehet támogatni munkájukat. A Magyar Református Szeretetszolgálat is felkészült arra, hogy egy esetleges ukrajnai humanitárius katasztrófa esetén a határon innen és túl is segítséget nyújthasson. Felívelő korszak előtt áll Magyarország, jelentette ki Orbán Viktor a Kossuth Rádió reggeli műsorában. A miniszterelnök arra számít, hogy folytatódnak az elmúlt évben indult kedvező gazdasági folyamatok. Az eddigi eredmények közül kiemelte a rezsicsökkentést. Úgy fogalmazott, sikerült elvenni a profitot a szolgáltatóktól, és a pénz a magyarok zsebében maradt.
ezek nem lottón nyert eredmények, ezeket az emberek megdolgoztak, ebben kifejeződik szorgalom meg tehetség, mert a magyarokban mind a kettő megvan.
Az elmúlt 4 év gazdasági eredményeit értékelte így Orbán Viktor a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában. A miniszterelnök emlékeztetett rá, hogy idén januárban a korábbi évek, sőt évtizedek gyakorlatával ellentétben nem emelkedtek az árak. Eltűnt az infláció, és a tavalyi 2 rezsicsökkentést nem sokára egy harmadik követi.
Megfordítottuk azt az istenverését, vagy sorscsapást, amit most már úgy éltünk meg, mint egy olyan jelenséget, amire nincsen befolyásunk. Most kimutattuk, hogy nem. Ezt emberi akarat, emberi döntések, érdekek, mohóság, üzlet, profit befolyásolják, azonosítottuk a szereplőket, és elvettük tőlük ezt a profitot, és ott hagytuk a magyarok zsebében.
Orbán Viktor sajnálatosnak nevezte, hogy a magyar politikusok közül nem mindenki támogatja a rezsicsökkentést. Azt mondta, korábban nem gondolta volna, hogy lesz olyan ellenzéki párt, amely szembe menne az intézkedéssel. A miniszterelnök hangsúlyozta, a továbbiakban is a rezsicsökkentés fenntartását és a munkahelyteremtést tartja a legfontosabb feladatnak.
Még alacsonyabb rezsi és minden magyar embernek megélhetés biztosító munka most. Ez a 2 cél, amit ki tudunk tűzni reálisan. Aztán majd persze a többi is sorra kerül.
Azt is hozzátette, hogy a magyar gazdaság stabil, így egy felívelő korszak jöhet.
Felívelő korszaknak neveztem el azt, amit magam előtt látok.
Az eddig elért eredmények között a rezsicsökkentés, a munkahelyek számának növekedése és az alacsony infláció mellett a stabil gazdasági növekedést és a kedvező külkereskedelmi mérleget említette.
Nagyon stabil a magyar gazdaság. Tehát én ezeket a példákat azért hoztam ide, mert hiszek abban, hogy ezek folytatódni fognak. Tehát ezek olyan eredmények, amelyek nem egyetlen évhez tapadnak, mert a mélyükön jól látható, ezt a szakértők azt hiszem sehol sem vitatják, hogy szerkezetileg kedvező változások zajlottak le a magyar gazdaságban.
Orbán Viktor 2016-ra már 4%-os gazdasági emelkedést vár, és azt, hogy a kedvezőbb külső körülményeknek köszönhetően Magyarország könnyebben fogja törleszteni az államadósságát. A miniszterelnök ismét megerősítette, az egyszámjegyű jövedelemadó híve, így ha folytathatják a kormányzást, tovább csökkenthetik az adókat.
Csak nem 5%-kal nőtt a nettó átlagkereset 2013-ban az előző évhez képest. A statisztikai hivatal jelentése szerint a teljes munkaidőben dolgozók átlagos bruttó keresete meghaladta a 230 ezer forintot. Továbbra is a pénzügyi területen lehet a legjobban keresni, átlagosan bruttó 471 ezer forintot. A vendéglátásban a legkevesebb a bér, nagyjából bruttó 150 ezer forint. Mivel az átlagfizetések az inflációnál nagyobb mértékben emelkedtek, így 2013-ban több mint 3%-kal nőttek a reálbérek. Elemzők szerint ez a kedvező folyamat idén is folytatódhat. A Nemzetgazdasági Minisztérium közleménye szerint az újabb reálbér emelkedés kedvezően hat a családok anyagi helyzetére, ami tovább segíti a lakossági fogyasztás növelését és ezen keresztül a gazdaság bővülését. Becstelenség a rezsicsökkentés előnyeiről beszélni. Ezt mondta Bokros Lajos alig pár órával azután, hogy megállapodott Mesterházi Attilával arról, a baloldali pártokat támogatja a kampányban. Bokros Lajos többször több helyen beszélt arról, hogy szerinte meg kell szüntetni a rezsicsökkentést. Az MSZP viszont, amely Bokros Lajossal is megállapodott, levélben azt közölte, kormányon megtartaná és igazságossá tenni a rezsicsökkentést.
Szerdán állapodott meg Mesterházi Attilával Bokros Lajos arról, hogy pártja, a Modern Magyarországért mozgalom is a baloldali pártszövetséget támogatja a kampányban. Bokros Lajos a Horn kormány pénzügyminisztere volt 1995 és 96 között. Az úgynevezett Bokros csomagról ismerik a legtöbben.
Tandíjat vezetünk be a felsőoktatási intézményeknél.
Felsőoktatási tandíjat vezettek be, drasztikusan leértékelték a forintot, szigorítottak a családi pótlék rendszerén, és növelték a fogyasztási adókat. Mesterházi Attila a szerdai megállapodás után azt mondta, országmentő volt a Bokros csomag.
Egy olyan országmentő csomag volt, amelyik nélkülözhetetlen és szükséges volt ahhoz, hogy Magyarország fejlődési pályára állhasson.
Amikor 19 évvel ezelőtt volt stabilizáció, akkor mi becsületesen megmondtuk, hogy lesznek megszorító intézkedések.
Bokros Lajos az ATV-ben arról beszélt, 19 éve őszintén megmondták az embereknek, hogy megszorítások kellenek. Mesterházy Attila a megállapodás aláírásakor azt mondta, a gazdaságpolitikájukra nem lesz hatással Bokros Lajos csatlakozása. A volt pénzügyminiszter viszont azt hangsúlyozta, közös gazdaságpolitikai programpontban is megegyeztek.
Részszerű, szakszerű, becsületes gazdaságpolitika, amit úgy is lehet érteni, hogy nincsen baloldali populista ígérgetés, tehát nem hozzuk vissza a 13., 14. és 15. havi nyugdíjat.
Bokros Lajos az elmúlt hetekben több helyen is arról beszélt, meg kellene szüntetni a rezsicsökkentést. Néhány órával azután is, hogy szerdán megállapodott a baloldali pártokkal, egy rendezvényen úgy fogalmazott, az árrögzítéses politika a szegények ellen van. Tavaly ősszel pedig a Népszabadságnak beszélt a rezsicsökkentés káros hatásairól. Azt nyilatkozta, a rezsicsökkentés az egyik legkárosabb, leginkább populista és az országot hosszú távon is rendkívül negatívan érintő lépés. Szerettük volna megtudni, hogy a szocialista párt is osztja-e Bokros Lajos véleményét a rezsicsökkentésről, és ők is károsnak tartják-e ugyanúgy, mint a legújabb szövetségesük. A mesterházi kormány meg fogja őrizni a rezsicsökkentés eredményeit, így reagált a szocialista párt a híradó kérdésére. A szocialisták sajtófőnöke levélben azt írta, az MSZP nem csak megtartja, fenntarthatóvá és igazságossá teszi a rezsicsökkentést. Az elmúlt 5 évben az Európai Parlament képviselője volt Bokros Lajos, ezért itthon ritkán szerepelt. De Hajdú Péter műsorában például emlékezetes volt a fellépése. A következő hetekben az országot járja Bokros Lajos, és a baloldali pártok rendezvényein kap majd szerepet.
Holnap lesz a Dal 2014 döntője. Az Eurovíziós Dalfesztivál magyar válogatójában 435 dal neveztek, közülük 30 jutott az elődöntőkbe, 18 a középdöntőkbe és 8 a fináléba. A döntő mezőnyéből a zsűri választja ki a 4 legjobbat, majd a közönség dönti el, hogy közülük ki lesz az, aki májusban Koppenhágába utazhat az Eurovíziós Dalfesztiválra. A szombati döntőt az M1 és a Dunavörd élőben közvetíti. Híradóval legközelebb 16 óra 40 perckor várjuk Önöket. Köszönöm figyelmüket, kellemes hétvégét kívánok, viszontlátásra!
Bemutatom Friedrich Löwé, az apádat.
Múlt, melyet nehéz feldolgozni.
Mi az, megőrültél?
Jelen, melyet nehéz átélni.
Nagymamának igaza volt, fabatkát sem érsz.
Jövő, melyet nehéz elképzelni.
Kitagadnak az örökségből.
Takarodjatok Németországból!
Néger zsidó!
Ábrahamovics. A sorozat második része ma este az M1-en. A lemaradt megnézheti holnap este az M2-n.
A Dal rádiós partnere a Petőfi Rádió.
Az Eurovíziós Dalfesztivál magyar nemzeti válogatója folytatódik. Elérkezett a döntő ideje. Már csak 8 dal maradt versenyben. Közeledik a végső megmérettetés. Vajon idén ki képviseli hazánkat a nemzetközi versenyszínpadon? A Dal. Döntő. Szombaton este élőben az M1-en és a Dunavördön.
Hamarosan folytatódik a show, a vetélkedés, azaz a bízunk benned. Éppen ezért olyan baráti társaságok, családok, közösségek jelentkezését várjuk. Várom, akik valóra szeretnék váltani álmaik, rég áhított vágyaikat. Küldjék el jelentkezésüket a bizunkbenned@mtva.hu e-mail címre, vagy hívják a 0630 903 0690-es telefonszámot, hogy játszhassanak az álmaikért.
Bízunk benned. Március 7-től az M1-en.
Jó napot kívánok! A női síkrosztosoknál osztották ki a nap első aranyérmét a téli olimpián Szocsiban. A szám győztese a kanadai Thompson lett. A 14. versenynapon két magyar versenyzőért szoríthatunk. Berec Anna női műlesiklásban indul, Knok Viktor pedig a rövidpályás gyorskorcsolyázók 500 méteres negyed döntőjében áll majd rajthoz. Németh András a magyar női kézilabda válogatott szövetségi kapitánya. A ma reggelben beszélt arról, hogy már dolgozik a keret összeállításán, ám ez csak látszólag könnyű feladat. Régi új szövetségi kapitány nagy tervekkel és még nagyobb elvárásokkal. Németh András úgy vállalta el a munkát, hogy Rióba jutatja a csapatot. Ugyanakkor a világklasszisok mellett, mint a ma reggelben elmondta, vannak hiányposztok a magyar női kézilabdában is.
Vannak olyan pozíciók, ahol nagyon erős a női kézilabda, például középen, tehát irányító pozícióban, hiszen a világ egyik legjobbja, ott áll rendelkezésünkre. Ezen kívül ott fiatalokban is van bőven tartalék. Én talán még azért a lövő pozícióban is azt hiszem, hogy meg fogjuk tudni oldani a dolgot. Hát szélső beálló kapus pozíció, ez jelen pillanatban nagyon kritikus.
A keretet már térképezi, márciustól pedig a próbaidőszak is elindul, edzőtábor és nemzetközi torna vár a lehetséges újoncokra is. Az U19-es labdarúgó válogatott a korosztályos Európa-bajnokságra készül, a csapatot nem csak Mésző Géza szövetségi edző segíti.
Két hónapos téli szünet után folytatta a felkészülést a nyári, hazai rendezésű Európa-bajnoki döntőre a magyar U19-es labdarúgó válogatott. Mésző Géza szövetségi edző a négynapos edzőtáborozás során az orvosi stáb segítségével részletes információkhoz jut a játékosok egészségügyi és fizikális állapotáról.
Tavaly évben több nagyon komoly nemzetközi mérkőzést játszottunk éppen a német válogatott ellen jó eredménnyel, és ott tapasztaltunk olyan orvosi stábot, ami egyszerűen lenyűgöző volt, és most már büszkén jelenthetem, hogy ez most már nálunk is fönnáll. Ezek az abszolút kis nüanszok nagyon számítanak egy csapat életében. Nagyon várjuk azokat a pozitív eredményeket, hogy mit tudunk majd felhasználni ezekből az orvosi eredményekből.
Még előttünk van a tavaszi szezon, de utána már azt hiszem július 19-én kezdődik, és a döntőt már kitűztük, hogy 31-én lesz. Hát próbálunk minél jobb eredményt elérni.
Magyarországról 4 NBA csapathoz is eljutott, összesen 109 meccsen lépett pályára Dávid Kornél. A korábbi center most 42 év történetét írta le.
Honnan jött? Magyarországról? Ott játsszák ezt a sportot? Kérdezte első alkalommal Jerry Krause a Chicago Bulls igazgatója Dávid Kornéltól. Ez is jelzi, hogy mennyire nehéz dolga volt az első és utolsó magyar NBA játékosnak, hogy elfogadtassa magát a tengeren túlon. Az Estóth János közreműködésével íródott önéletrajzi könyvében a 127-szeres válogatott játékos leír mindent Michael Jordantől a magyar kosárlabda sporthoz fűződő viszonyáig.
Szerencsém is volt, hiszen a lehetőség teljesen véletlen szituációból adódva sikerült ott ragadnom abba az időben, és hát nagyon nagy élmény volt. De tényleg Jerry Krause, az akkori ugye, főnöke a Bullsnak érdekes kérdéseket tett fel a telefonba is, amikor először beszéltünk, és utána később ott is. Míg készült a könyv, akkor nem gondoltam, hogy milyen lesz majd fogni a kezembe, de most, hogy megfogtam és elolvastam, nagyon furcsa érzés volt, és nagyon örülök neki, hogy sikerült ezt megvalósítani.
Olimpiai közvetítésünket 13 órától folytatjuk itt az M1-en. Tartsanak velünk akkor is. Viszontlátásra!
Az időjárás jelentést és az ön immunrendszerét a Jovitál Cédul támogatja.
A műsor támogatója az Ambient Hotel and Aroma Spa.
A műsor támogatója a torok és szájüreg gyulladásainak kezelésére szolgáló Flogozol külsőleges oldat.
Jó napot kívánok a kedves nézőknek! A hétvége fontos kelléke lesz az esőkabát, illetve az esőernyő, ugyanis kifejezetten csapadékos időjárásra számíthatunk. A kisebb mennyiségű csapadék jelenlegi számításaink szerint úgy tűnik, hogy az Alpok alján valószínű, ugyanakkor az ország középső sávjában, illetve a déli területeken helyenként akár egy havi átlagos februári mennyiség is összejöhet vasárnap estig. Ennek pedig okozója most egy melegfronti felhőzet, ráadásul az Alpok déli előterében egy újabb ciklonális hullám alakul ki, és ez húzódik a Kárpát-medence fölé. Ráadásul maga ennek a frontrendszernek a mozgása lelassul, itt fog időzni a hétvégén felettünk, úgyhogy kifejezetten csapadékos időjárásra számíthatunk, azonban mindvégig folyékony halmazállapot valószínű, hiszen enyhe a légkör felettünk. Az előttünk álló délutánon is, tehát egyre nagyobb területen számíthatunk csapadékra. A Tiszántúl zöme azonban ma még kimarad az esőből, itt 10 fok felett tetőznek majd a hőmérsékletek. Ugyanakkor a csapadékos területeken már nem sokat emelkedik, vagy nem sokat változik a hőmérséklet a mostanihoz képest, jellemzően 8 fok körüli legmagasabb értékre számíthatunk. Az éjszakai órákban ráadásul meg is erősödik ez a csapadékzóna, úgyhogy ebben a sávban éjszaka akár 10-15 mm csapadékra is lehet számítani. Az Alpok alján, illetve a Kisalföld egyes részein viszont már északira fordul a szél, és átmenetileg megerősödik. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 3 és 8 fok között valószínű, párás lesz a levegő, mint ahogy holnap nappal is, és folytatódik a csapadékos időjárás. Bár főként a Dunántúl északi felében azért elvékonyodhat a felhőzet, de itt is jellemzően borult marad az ég, és itt több helyen élénk vagy erős tökések kísérik továbbra is az északi szelet. Általában 7-8 fok körül alakul a hőmérséklet, ennél valamivel melegebb idő a továbbra is az ország keleti felében várható, de most már ide is megérkezik a komoly csapadék. A Duna-Tisza közén további 10 mm-t meghaladó csapadékra lehet számítani nagy területen, és vasárnap is folytatódik még ezeken a helyeken a csapadékos időjárás, javulásra pedig hétfőtől számítunk, akkor nyugat felől azért lassan felszakadozik, csökken a felhőzet, de a hőmérsékletben nem történik lényeges változás. Jó étvágyat kívánok, kedves nézők, az ebédhez! Viszontlátásra!